Hát szeretettel köszöntelek benneteket. Jó itt lenni veletek. Most két külön meglepetés is volt a Viktória, hiszen őt szombathelyen is támogatjuk, és szoktunk vele ilyen élő konferenciát is tartani, így Isten tisztelet keretében. Meg Barbie is meglepetés, hiszen Kőszegről jöttek ők Budapestre, úgyhogy volt egy idő, amit együtt töltöttünk. Illetve csak pár szó magunkról, hogy mi budapestiek vagyunk eredetileg, de most egy 27 évet Nyugat-Magyarországon töltöttünk, úgyhogy most egy picit így hazajöttünk. Mindig itt a 11. kerületben laktunk, de még nem tudjuk pontosan, hol fogunk letelepedni, mert most még egyelőre albérletben vagyunk. Illetve itt azért is vagyunk itt a gyülekezetben, azon túl, hogy most István meghívott, mert hát közel vagyunk, és sok barátunk van itt, többek között például Attila, meg György is, és még sorolhatnék sokakat. Két gyermekünk van, ők már így kirepülőben vannak, a fiunk megházasodott az idei évben, a lányunk is nem sokára valószínűleg elköltözik tőlünk, úgyhogy ketten maradtunk így most a feleségemmel, és most újra éljük azt az időt, amikor megismerkedtünk, és van sok időnk, egymásra sétálgatunk, és élvezzük ezt is. Illetve hát most már 5-6 éve a gyerekeink Budapesten élnek, úgyhogy bár kirepültek, de most azért sokkal közelebb is kerültek hozzánk, úgyhogy ez különösen feleségemnek egy nagy örömmel szereti őket mindig megölelgetni. A férfiak mi úgy vagyunk, legalábbis én, hogy ha látom, hogy jól vannak, akkor azzal én megelégszem, de szeretek persze együtt lenni velük, csak Jutkának azért a mindennapi kapcsolat az fontosabb. Hát ennyit így magunkról. És hát a mai napra készültem egy ilyen csokorral, amit mondjuk úgy tudnék mondani, hogy 7 ok, ami vonzóvá tesz egy közösséget a világ számára. Sok ok lehet, és hát amit itt hallottunk, ez már önmagában egy komplett prédikáció volt tulajdonképpen. Tehát majdnem azt mondanám, hogy ez is elég lenne. Aminek egy alcímet adtam, hogy Isten terve a mennyei nagykövetség, tehát most egy olyan 7 dolgot szeretnék így mutatni az Efezusi Levél alapján, ami tulajdonképpen azzal kapcsolatos, hogy miért is jó itt a Földön egy gyülekezet, hogyan lehet egy gyülekezet a világ számára kívánatos. Hogy én a világból tértem meg, és mondjuk mondhatnám, hogy az első időszakban, amikor így már úgy kezdett kinyílni az értelmem, és láttam az egyházakat, akkor hát azt kell mondom, hogy nem volt túlzottan kívánatos nekem ez az egész dolog. Ilyen nagyon távoli, poros dolog volt. Úgy voltam vele, hogy hát majd az a sok idős néni, akik oda járnak, mert nagymamám katolikus templomba elvitt, és csupa idős néni volt, hát ők majd valószínűleg egyszer meghalnak, és akkor vége van ennek az egész történetnek. Szóval innen indultam, és aztán láttam, hogy Istennek nem ez a terve. És tulajdonképpen én erről szeretnék most beszélni nektek, hogy mi is, próbálom, hogy ezt nem kapcsoltam be, igen, hogy mi is Istennek a terve a gyülekezettel kapcsolatban, de előtte pár dolog, hogy egyáltalán mi is a gyülekezet. Nagyon sokféleképpen beszélhetünk erről. Mondhatjuk azt, hogy a hívő embernek az otthona. És talán ez, amit hallottunk, ez a csokor, amit felolvastatok, ez erről szólt, hogy a hívő emberek szeretünk együtt lenni, és jó itt lenni a közösségbe. Aztán, mint mondjuk kicsit mint főtitkár, mondhatom, hogy az egyháznak az alkotó eleme, ami nem tudom, ti mennyire vagytok, mennyire érzitek ezt, hogy a nagy baptista egyházba tartoztok. Hát itt van ugye az egyik vezető már régóta, úgyhogy gondolom István minden hónapban azért megerősít bennetek ebbe, és az egyházi szabályzatokat ismertet, és a többi. De hogy komolyabbra fordítva, hogy igen, tehát az egyházunk, a baptista egyház, az olyan nincsen tulajdonképpen, hanem az a gyülekezeteknek a közössége. Tehát úgy nincsen, hogy rajtunk kívül nincsen, hanem a gyülekezetek közössége. Tehát, hogy a ti életetek, ezt csak szeretném megerősíteni, az egyház szempontjából is rettenetesen fontos, hogy ti vagytok. Lehet, hogy ezt valaki nem is gondolta eddig, vagy nem is élte ezt így át. És Bill Hybels után, most nem akarok kitérni azzal, hogy ő most éppen hol tart az életében, de azt gondolom, hogy egy nagyon igaz mondat, hogy a világ reménysége. Én így tekintek a gyülekezetre, hogy ennek a világnak a reménysége egy közösség, egy helyi közösség. De szeretném azt mondani nektek, hogy ilyen, hogy egyház, vagy ilyen, hogy a gyülekezet, tulajdonképpen, most értsétek jól, nincsen rajtunk kívül. Sokszor mondjuk az egyházról szoktunk beszélni, hogy hát igen, majd az egyház majd segít minket, meg majd onnan kapunk valami támogatást, vagy valami, hogy tulajdonképpen ilyen szervezet nincs rajtunk kívül, hogy egyház, hanem mi vagyunk az egyház. És hogyha elkezd gondolkozni mondjuk egy közösség úgy, hogy van az egyház, meg vagyunk mi, akkor ez egy teljesen egy nonsens, egy értelmetlen dolog. És ugyanígy a gyülekezet sincs így, hogy van a gyülekezet, meg vagyok én így a gyülekezetben, hanem én vagyok a gyülekezet, mi vagyunk benne a gyülekezet. És a mai napon azért szeretnék gondolkozni, hogy mit teszek én, mint egyes ember a gyülekezethez. Most nyilván ti azon tudtok gondolkozni, hogy ti mit tesztek hozzá ehhez a gyülekezethez, és lehet emberileg hozzátenni dolgokat, és akkor egy nagyon jó csapat lehet, és egyébként valószínűleg nagyon sok tehetséges klassz ember van itt közöttek, akiket csak én ismerek, azok biztos ilyenek, de valószínűleg a többiek is. De hogy ettől még nem lesz gyülekezet, hanem az, hogy a lélek által mit teszek hozzá. És ezt a kérdést szeretném így mondani nektek, hogy ezen gondolkozzatok, hogy Isten lelke mit rejtett el nálatok ebben a gyülekezetben. Lehet, hogy valakinek ez egy megerősítés lesz, pusztán ez az igehirdetés, mert ő nagyjából úgy ebben él, és minden rendben van, és most úgy mondanám, hogy a gyülekezet iránti lelkesedése az a maximumon van, és az identitása itt van, és dolgozik, és küzd érte. Lehet, hogy valakinek esetleg egy megújulás lesz, hogy egy picit átgondolja, hogy lehet, hogy megfáradt valamiben, vagy most csökkent ez a dolog. És az is lehet, bár nem tudom, hogy most hányan vagytok itt most olyanok, akik még nem tagjai a gyülekezetnek, és lehet, hogy esetleg egy elkötelezésnek az ideje lehet ez a mai nap. Egy ilyen születésnap az mindig jó ilyenekre. Három kérdést szeretném, hogy mindig ott legyen előttünk, amikor ezt a hét jellemzőt megnézzük. Az egyik, hogy nézzük meg, hogy milyennek teremtette Isten a gyülekezetet. Hiszen az Efezusi Levél erről beszél, hogy mit gondol Isten a gyülekezetről. Mit gondol Isten a kőszikla gyülekezetről. Egy picit gondolkozzatok azon, hogy hol tart a mi közösségünk ebben. Ugye nincs fehér meg fekete, tehát hogy csodálatos gyülekezet, meg rettenetes gyülekezet, hanem valahol tartunk ezen az úton. És a harmadik, hogy mi az üzenet számomra, az egyén számára ebből, hogy van-e valami, amiben esetleg Isten most engem szeretne megerősíteni. Az első ilyen gondolat az Efezusi Levél alapján, hogy mitől lesz a világ számára egy közösség vonzó. Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy meggyőződésből fakadó élet. Tehát, hogy olyan emberek vannak benne, akiknek ez egy mély hitbeli meggyőződésük, hogy itt vannak. Tehát nem azért vannak itt, ahogy hallottuk, hogy ugye vannak tradíciók is, mert már mindig is ide jártunk, vagy pedig valamiféle jó dolog most ide tartoz, meg kapok dolgokat, hanem van valami fajta mély meggyőződésem. Ezt a világ ezt érti, és abszolút lényegtelen, hogy valaki hívő vagy nem hívő, észreveszi rajtunk, hogy valamit úgy csak úgy csinálgatunk, vagy pedig van egy belső meggyőződésünk, és azáltal lesz hatásos. Ugye így kezdődik az Efezusi Levél, hogy Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efezusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. És Pál apostol nem úgy írta a leveleit valószínű, hogy volt neki 4-5 ilyen üdvözlése, és akkor mindig egyet kiválasztott, az berakta, hogy na akkor most ezt írom az efezusiaknak, hanem ő úgy komolyan gondolta ezt, és ő azt gondolta, hogy az Efezusban élő közösség, azok szentek, és Krisztus Jézusban hisznek. Szeretnék egy picit erről beszélni. Ugye a szentség, erről sokféleképpen beszélhetünk, de most azt szeretném kiemelni, hogy a látható elkülönítettség. Ugye a szentség az azt jelenti, hogy az én életem el van különítve Isten számára, a szent edények Isten szolgálatára, és hogy a meggyőződésből fakadó élet, ami a gyülekezeti tagok, akik ezt így élik meg, az azt jelenti, hogy a világ látja, hogy az én életem az félre van rakva tulajdonképpen Krisztus számára. Az én életem, és ő nem is biztos, hogy ezt fogja látni, a Krisztust, hanem egy gyülekezetet fog látni. És azt fogja látni, hogy tulajdonképpen ez az ember, ez valahogyan nagyon mélyen el van kötelezve ide a gyülekezetbe. És ő itt éli az életét, ahogy olvastuk ezt a rengeteg dolgot, amit leírtatok, és ez látható. És hogyha ez meggyőződésből van, akkor ezt értik. A másik pedig a hit, amit megszólítja Pál, ugye a Krisztus Jézusban hívőknek, hogy úgy tudnám fogalmazni, hogy a látható engedelmesség. Nem tudom, hogy a hitet hogy definiálnátok, de a római levélben észrevettem, hogy a római levélben van egy keret. Ha megnézitek az első rész 5. versét, meg az utolsó 16. rész 26. versét, arról beszél, hogy az evangélium célja, hogy az ő nevéért, mármint Krisztus nevéért, hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, és a végén pedig azt mondja, hogy hát ez a cél, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Tehát, hogy a hit az nem egyfajta ilyen, hogy elhiszem, hogy van Isten, meg nem bizonyos dolgokba hiszek, hanem a hit az összefügg a Krisztusnak való engedelmességgel, és a világ ezt is nagyon jól látja. Volt, amikor még nem lelkipásztorként, hanem mérnökként dolgoztam egy egyetemen, volt egy kollégám, ő full hitetlen volt, tehát abszolút ateista, de voltak magukat kereszténynek mondó emberek az egyetemen, és teljesen tűpontossággal meg tudta mondani, hogy ki az, aki ezt komolyan gondolja, és ki az, aki meg nem gondolja komolyan. Tehát, hogy ez nagyon jól látszik, hogy mit is jelent egy valódi hit. Ugye azt mondja a Lukács evangéliumában az ige, hogy szeresd az Urat, a te Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Ez azt fejezi ki, hogy a hitünk tulajdonképpen az egész lényünket igényli. Tehát nincs olyan, hogy valaki karizmatikus, és ő nagyon tud dicsőíteni, és fölemeli a kezét, meg ugrál, és akkor ő így hisz, vagy valaki pedig az értelmével hisz, vagy így, hanem Isten azt mondja, hogy ő azt igényli, hogy teljes lényünkkel szeressük az Urat. És itt a hitnek való engedelmességnek három lehetőségét mondanám meg, hogy ez mit is jelent. Az egyik, amikor úgy fordítom, hogy a hit a meggyőződések együttese, a tanításnak való engedelmesség. Tehát igen, van a hitnek egy ilyen része, hogy van egy meggyőződésem, és tulajdonképpen az elmémen keresztül hiszek, és meg vagyok győződve arról, hogy ez az igazság. De úgy is fordíthatjuk, hogy a hitből való engedelmesség, ami a szívben van, ez egy döntés, ami egyszerűen azt jelenti, hogy én valamikor eldöntöttem, hogy én pedig az Istent fogom követni. És ezt senki nem tudja tutira megmondani, mert nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Tehát nem tudom, amikor megtértetek, amikor Barbie is megtért, akkor hát ő nem tudta előre, hogy ez mit fog jelenteni. Hozott egy döntést. És nagyon sokan így ez az erős része a hitünknek, hogy hoztunk egy döntést, és én ezért vagyok benne. És van a hitből eredő engedelmesség, az meg az érzelmeimet jelenti, az Istennel való kapcsolatból fakad. És tulajdonképpen a hívő élet ezt az egészet jelenti, és a világ ezt látja. Tehát ha csak azt látja, hogy csak az értelmeddel hiszel, de igazából semmi lelkesedésed nincsen benne, vagy nem követed, az kevés. És amikor azt mondom, hogy Isten úgy teremtette a gyülekezetet, hogy az tele van mély meggyőződésből fakadó élettel, olyan emberekkel, akiknek az egész lényük a Krisztushoz kötődik, akkor azt mondom, hogy ha valaki egy ilyen gyülekezetet lát, egy ilyen közösséget, akkor az biztos, hogy kívánatos lesz neki. Vágyakozunk az ilyen közösségekre, amiben van valami sokkal több plusz, mint mondjuk egy marketing, vagy bármi dolog. A másik ilyen gondolat, amit az Efezusi levél említ a gyülekezetről, az Jézusnak a felismerhető uralma. Úgy olvassuk, hogy az ő lábai, mármint Krisztus lábai alá vetett mindent, Isten, az Atya, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban. Tehát azt mondja Isten, hogy ő úgy képzeli a gyülekezetet, hogy itt megvalósul Krisztusnak az uralma. Tehát egy tökéletes uralma valósul meg. Ez így szépen hangzik, és mondhatjuk, hogy hát igen, végülis itt Krisztus uralkodik, de ez megint olyan dolog, hogy ez látszik, hogy ez így van, vagy nem így van. És az egyházaknak szerintem ma az egyik legnagyobb baja az, hogy a világ azt látja, hogy hát itt messze nem Krisztus uralkodik. Most nem a kőszikláról beszélek, hanem amikor a világnak az egyház képe az annyi, hogy azok az emberek, akik járnak valamilyen közösségbe, hívőnek mondják, az az egyház. Őben minden belegondolnak. És azt látják, hogy az egyház olyan dolgokat is csinál, ami hát messze nem felel meg Krisztus uralmának. Gandhi mondta egyszer, hogy hogy a Krisztust kövessétek, meg nagyon jó dolgokat mondott, de a keresztényeket ne kövessétek, pont emiatt a különbözőség miatt. Én fölírtam néhány dolgot, ami így eszembe jutott, hogy miből ismerhető fel Jézusnak az uralma egy közösségbe. Például ott béke van. Hát ha Jézus uralkodik, én nem tudom elképzelni, hogy ott ne legyen béke. Hát ő a békének az embere. Egy olyan gyülekezet, ahol állandó feszültség van, családok harcolnak egymással, hát ott nem mondhatjuk, hogy Jézus uralkodik. Bölcsesség van, erő van benne, tehát hogy nem egy olyan közösség. A római levélben azt olvassuk a gyülekezetről, hogy a sátánt agyon tapossa tulajdonképpen. Tehát, hogy annak van, ahol Krisztus uralkodik, ott nem ilyen lagymatag dolgok vannak, hanem erős az a közösség. Igazság van abban a közösségben. Rajongás, szándékosan így írtam, hogy lehet, hogy valakinek rémisztő a rajongás, hogy ugye az valami rossz dolog, de ahogy itt a dicsőítésben voltunk, és hogyha eljön egy ember, és azt látja, hogy hú, itt valami olyas, még annál is több van, mint mondjuk egy mit tudom én, Rolling Stone koncerten. Hogy miért van az, hogy egy foci meccsen valaki a Fradiért úgy tud rajongani, hogy, és akkor mi meg a közösségben, mert nem látszik ez annyira. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ahol Jézus uralma van, ott megjelenik egy pozitív értelemben ez. Szerítség van, szeretet van. Egy kérdés az, hogy felismerhető-e Jézusnak az uralma, ami életünkben, vagy pedig úgy vagyunk, hogy bár azt mondjuk, hogy uralkodik az Isten, de mégis a magunknak a dolgait tesszük előtérbe. A harmadik dolog az Efezusi levélben, amit olvasunk, ezt így fordítottam le magamnak, hogy természet feletti légkör van ebben a gyülekezetben. A 2:20-ban olvassuk, hogy mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára. A sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Azt mondja az ige, és ezt tudjuk, hogy a gyülekezet az Istennek a hajléka. Hogy ezt valahogy úgy tudom megérteni, hogy Isten itt van. Amikor megjelenik a gyülekezet, akkor Isten ott van jelen. És ennek a valami módon meg kell, hogy mutatkozzon. Tehát ez lehetetlen, hogyha Isten itt van, akkor ez felismerhetetlen lenne. Hazamegyünk, és azt mondjuk, hogy hát reméljük, hogy itt volt az Úr, fogalmunk sincs. Ez így nem működik. Akkor valószínű, hogy nem érzékeltük ezt a természet fölöttiséget. És miben mutatkozik meg mondjuk a világ számára egy természet fölötti légkör? Csak néhány dolgot írtam, ami most leginkább az istentiszteletre vonatkozik, de egy házi csoportnál, vagy bárhol ugyanúgy lehet. A várakozásban, amikor valaki belép, mi szombathelyen azt tapasztaltuk, hogy a nagyon sok ember, aki azt mondta, hogy ő eljött ide hozzánk, és itt maradt, azt mondta, hogy az első és legfontosabb dolog az volt, hogy belépett ide, és valami olyasmivel találkozott, ami megmagyarázhatatlan volt neki. Valami plusz volt. Igazából csak az, hogy ott voltunk, és egy olyan légkör volt valószínű, ami megfogta őt. Vagy ott van a dicsőítésben ez a természet fölötti légkör. Ott van az igehirdetésben, akik prédikálunk, nagyon jól tudjuk azt, hogy mennyire lehet azt érzékelni, hogy most mi a helyzet az egész történetben, hogy most egy nagyon éhes csapat van, akik úgy jöttek el, hogy fú, ma eljövök, és nem érdekel, ki fog prédikálni, meg hogy mennyire lesz jó vagy rossz, de szeretném Isten üzenetét megragadni, hogy most azt én hazavigyem, mert kíváncsi vagyok, hogy mi az. Vagy pedig esetleg egy kritikus tömeggel állunk szemben, akik na, tud-e majd valamit mondani, valami izgalmasat, vagy mi érdekeset, és hogy a természet fölötti lék az azt jelenti, hogy az igehirdetést azt túlmutat bőven annál, hogy most ki beszél itt, hanem úgy tekintjük, hogy igen, Isten szól. Az imádságban, amikor imádkozunk a gyülekezetben, és látható az, hogy hú, itt valódi imádságok hangzanak el, nem sablonimák, amiket valahogy elmondunk, hanem hú, van benne valami igen, igazi tartalom. Azt szeretném mondani, hogy az ember fogékony a természet fölöttire, akkor is érzékeli ezt, hogyha nem hívő. Tehát, hogy ezt higgyük el, hogy ez egy nagyon lényeges dolog, és hogyha valaki, egy nem hívő ember találkozik ezzel, akkor zavarba jön, mert nem tudja értelmezni a történetet. Próbálja valahogy be, csak úgy, hogy mi lehet itt, de érzi ezt. És ettől vonzóvá lesz számára. Aztán a következő, egy elég furcsa dolog az efezusi levélben, így megfogalmazza nem annyira megragadó üzenetek, de nézzétek, azt olvassuk az efezusi levélben, amikor Pál apostol arról beszél, hogy mi az ő evangelizációs stratégiája, és ez a harmadik dolog, amit említ, azt mondja, és hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Hogy valami módon a gyülekezet, és amikor ugye a Bibliában egyházat olvasunk, akkor tudjuk, hogy az az eklézsia szó, és az igazából ugyanazt jelenti, mint a gyülekezet, tehát ott a szövegkörnyezet dönti el, hogy most éppen gyülekezetről, vagy a nagy láthatatlan egyházról, vagy felekezetről, bár akkor nem volt ilyen, hogy felekezet, de mégis volt gyülekezeteknek a közössége, beszélünk. Tehát, hogy valami módon a gyülekezet bemutatja a világnak az Isten sokféle bölcsességét. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e erről, hogy igazából egy közösség az Istenről beszél. Hogyan tud beszélni, hogyan tud üzeneteket küldeni a világnak egy gyülekezet. Például a befogadásban, amikor valaki olyat fogadunk be, vagy úgy viszonyulunk egy kívülálló emberhöz, hogy ő neki az meglepő, az furcsa, Krisztusnak a befogadását érzékeli rajta keresztül. Beszélgetésekben, ahogy megszólítjuk egymást, az egymáshoz való viszonyulásban, az igehirdetésben, az imádságokban tudunk üzeneteket mondani egymásnak. Nem tudom, hogy hányszor tapasztaltatok olyat, amikor valaki imádkozott, és az nektek volt éppen üzenet. A meghallgatásban, amikor csak leülök, és valakit meghallgatok, és egyáltalán az üdvözlésben, amikor mi szombaton úgy hívjuk, hogy a bedobó ember, aki az ajtóba áll, hogy amikor kezet fogunk vele, és akkor, hogy az hogyan történik. Nálunk van az Antal Sándornak hívják a legjobb bedobó emberünket. Ő már rengeteg embert szerzett, mert ő valami olyan fantasztikus módon tudja üdvözölni az embereket, hogy utána már nincs kedvük elmenni. És hogy ezek az üzenetek a világ számára. És valahogy Isten azt rendel, hogy az egyház, és itt Budaörsön a ti gyülekezetetek, az egy üzenet a világ számára, hogy milyen az Isten. És hogyha olyan, amilyenné Isten teremtette, akkor ez egy fantasztikus dolog itt ebben a városban. Aztán az efezusi levél beszél a szeretet által motivált kapcsolatokról. Az egész test pedig az ő hatására, mármint Krisztus hatására, egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Hát ezt nem én írtam Pál apostol, többször el kell olvasni, hogy jól értelmezzük, de arról szól, hogy Pál azt mondja, hogy tulajdonképpen a gyülekezetben mindenféle módon összekapcsolódtok, az egyetlen egy lényeges dolog, hogy ugye szeretetben épültök közben, és hogy a ti kapcsolatotokat a szeretet motiválja. És ugye emberek vagyunk, én magamról tudom azt mondani, hogy talán 100%-ban semmire nem tudnám mondani az életemben, hogy csak a szeretet motiválja, hanem mindig egy csomó más motiváció is becsúszik, de hát itt sincs fekete vagy fehér, de a világ észreveszi, hogy mi a mi motivációnk. És Krisztusnak a motivációja az tényleg csak a szeretet volt. Miben tud ez megmutatkozni? Barátságokban, házi csoportokban, kávézásban. Biztos ismeritek a Schwarznak azt a könyvét, hogy a gyülekezet, hogy van... Természetes gyülekezet növekedés, igen, és abban van 8 ilyen szempont, hogy mitől jó egy gyülekezet, és abban az egyiknél, a szeretetteljes kapcsolatoknál ott van, hogy ezt onnan lehet lemérni, hogy mennyit szoktatok együtt kávézni. Hát nem tudom, hogy ez itt mi jön neki nálatok. Nyilván lehet tejázni is, de hogy értitek, hogy olyan kapcsolatok, amik semmire nem jók egyébként, Csak úgy önmagáért, hogy kávéztatok egyet. Tehát, hogy pont az, hogy nem érdekkapcsolat, hanem, hogy leültünk és beszélgettünk egyet. Kirándulásokban, segítségnyújtásban, szolgálatban, hogy mi az a belső motiváció, ami benned van. Miért jöttél el most ide a dicsőítést megcsinálni? Miért állok én most itt, vagy miért jött el István éppen, vagy miért jött valaki gyermekszolgáltatásra, vagy egyáltalán aki éppen most nem csinál semmit, bár ilyen nincsen, az miért jött el? A legértékesebb szolgáló egyébként, aki azért jön el az Isten házába, pusztán, hogy Istent szeresse és dicsőítse. És egyébként nincs semmi dolga, csak ezért itt van. Nagyon sok tapasztalatom van gyülekezetekben ezekről a testvérekről, akik azt gondolják egyébként magukról, hogy hát, hogy ők nem csinálnak semmit, pedig egy hihetetlen értékes valaki, aki itt ül, és azért van itt, mert szereti Istent, és szereti a gyülekezetet. Szóval, hogy ezt látja a világ. Aztán, ez már az utolsó előtti, az engedelmesség áldása. Egy picit megmagyarázom, hogy mire gondolok itt, amit lát a világ, láthat a világ. Az Efezusi levél a vége felé beszél a házasságról, és aztán végül így fogalmaz, hogy nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Tehát valamit ott beszél ugye a nőről és a férfiról a házasságban, és utána pedig a végén kimondja, hogy ez egy nagyon titokzatos dolog, de igazából most ő nem is erről beszélt, hanem az egyház és Krisztusnak a kapcsolatáról. És amikor arról beszélünk, hogy engedelmesség, ugye a római levélben azt mondta, hogy tulajdonképpen a cél az, hogy engedelmességbe bemenjünk, az Istennek az engedelmességébe. Tehát nem tudom, szoktatok-e így evangélizálni, hogy valakit megszólítatok, és hogy hívjátok, hogy gyere, légy szíves, szeretnének meg bemutatni Istennek, hogy engedelmeskedhess neki. Hát ez így nem szokott menni, pedig ez a cél, higgyétek el. És nézzétek meg, hogy az Efezusi levélben, amikor az asszonyról beszél, és most a gyülekezet ebben a tekintetben, akkor azt mondja, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. Tehát azt mondja, hogy Krisztus az a gyülekezetnek a megmentője, az üdvözítő, azt jelenti, hogy megmentő. Tehát ő az, aki téged megment, természetesen a legnagyobbtól, az örök kárhozattól, de utána az egész életedet védi. De ez az engedelmességen keresztül működik. És a gyülekezet annak a helye, ahol ez az engedelmesség meg tud mutatkozni. Ahol az emberek engedelmeskednek Krisztusnak. Milyen összetevői lehetnek ennek? Például valaki csalás helyett törvénykövetésre áll át, amikor bejön a gyülekezetbe, és itt azt látja, hogy hú, itt mindenki engedelmeskedik, mindenki törvénykövető. Elégedetlenség helyett hálaadás van. Azt látja, hogy itt nem az van, hogy mindenen méltatlankodunk, hanem tulajdonképpen mindenért hálát adunk, és így éljük az életünket. Feladás helyett életrendezés van. Nem azt jelenti, hogy azt mondja, hogy neki már az egész világból elége van, meg mindenből elege van, hanem azt mondja, hogy oda megy Krisztushoz, ő hívja őt Krisztus, és rendbe teszi az életét. Harag helyett bocsánatkérés, megbocsájtás, vagy válás helyett helyreállás van. A gyülekezet egy ilyen hely kell, hogy legyen. Legalábbis Isten így teremtette, ahol ezek megmutatkoznak. És ezek nem tudnak megmutatkozni, hogy általában a gyülekezetben, hogy kiírjátok egy nagy dologra, hanem a ti életetekben, az én életemben tud ez megmutatkozni. És a világ ezt észreveszi. Ezt nagyon észreveszi, hogyha azt látja, hogy hú, itt valami egész más dolog működik, mint a világban. És végül, ezt így neveztem, hogy a hatékony imádság, minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. Ez annak a résznek a végén van, amikor a szellemi fegyverzetről beszél az Efezusi levélben Pál, és a végén azt ezzel fogja össze, hogy a szellemi fegyverzetnek tulajdonképpen egyfajta megmutatkozása és megerősítése, amikor a gyülekezet imádkozik egymásért. És én azt tettem észre, hogy az imádság erejét megtapasztalják a közösség környezetében élő emberek is, amikor én most csak Szombathelyről tudok beszélni, amikor ismerik a gyülekezetünket, és amikor valami bajba kerülnek, akkor vagy szólnak, hogy imádkozzunk értük, vagy mi felajánljuk nekik, hogy imádkozzunk értük, és utána, amikor ebbe az egész történetbe benne voltak, akkor nagyon sokszor jön vissza, hogy fú, hogy ezt mennyire köszönik, és hogy mennyire érezték ennek a hatását. Függetlenül attól tulajdonképpen, hogy most sikeres volt-e az imádság, vagy sikertelen. Ugye mert mi így tekintjük, hogyha meggyógyultam, akkor sikeres volt, ha nem gyógyultam, akkor sikertelen. De ugye nyilván nem így van ez. Az imádság ennél sokkal többet jelent, és volt olyan család sajnos, ahol például elvesztették azt az embert, akért imádkoztunk, de ettől még ők ugyanúgy Istennek nagyon hálásak voltak a gyülekezetért, hogy ott álltunk mellettük. Tehát, hogy egy olyan gyülekezet, amelyik kívánatos a világ előtt, az egy hatékonyan imádkozó gyülekezet, és ez ugye nem tőlünk függ, hanem az Istentől. 7 okot osztottam most meg, ami vonzóvá tesz egy közösséget a világ számára. Ez a meggyőződésből fakadó élet, Jézus felismerhető uralma, természet fölötti légkör, megragadó üzenetek, szeretet által motivált kapcsolatok, az engedelmesség áldása és a hatékony imádság. Ezekről beszél az efezusi levél. Szeretném azt mondani, hogy ez emberileg ez teljesen lehetetlen, ezeket megcsinálunk. Megpróbálhatjuk ezeket emberileg megcsinálni, de nem lesz benne a tartalom. Igazából nem fogjuk tudni elérni az embereket. Ezt Krisztus követése és a lélek által tudjuk egyedül megcsinálni a személyes életünkben. És az a... Történt? Ja? Bocsánat. Csak pillanatra elállt. Tehát az a kérdés, hogy én mit tudok ebből az egész történetből hozzátenni a gyülekezethez. Egy kérdésem van, hogy ilyennek látod-e a közösséget, ahova jársz? És azt nem azért kérdezem, hogy ítélgessük a saját közösségünket, és ahogy itt felolvastátok, azt gondolom, hogy egy nagyon jó közösségben vagyunk, de talán lehet, hogy látsz olyat, amiben azt mondod, hogy ebbe lehetne növekedni, vagy ebbe többet kellene beletenni, vagy ez nem működik annyira jól. Az biztos, hogy Isten ilyennek teremtette a gyülekezetet. Tehát, hogy ő rajta nem múlik, tehát ő ezt akarja, hogy ez a közösség ilyen legyen, viszont az is igaz, hogy hagyja, hogy mi formáljuk ezt a közösséget. És ez a válasz arra, hogy miért nem ilyen az összes gyülekezet. Hát azért, mert mi benne vagyunk, és mi alakítjuk ezt a közösséget. Tőlem is függ, hogy milyen lesz ez a közösség. Hoztam nektek egy ilyen képet, amit szeretném, hogy megmaradjon a mai tanítással kapcsolatban, és ez azzal kapcsolatos, hogy nem tudom, hogy ki az, aki már kipróbálta az ejtőernyőzést. Van itt ilyen közöttünk? Nincsen. Szerintetek ezt hogy lehet kipróbálni az ejtőernyőzést? Tehát, hogy lehet, most nem biztos, hogy jó érthető a kérdés. Mit válaszolnátok erre, hogy hogy lehet ezt kipróbálni? Hát csak élesbe, igen, ez volt a lényeg. Tehát én nem, tehát kipróbáltam azt, hogy felszállok egy helikopterre, amelyik a földön van, fölveszek egy hátizsákot, és akkor így kiugrok belőle, hogy na, milyen lehet majd kiugrani, de hát semmi köze a két dologhoz egymáshoz. Tanulhatok róla rengeteget, összehajtogathatom keresztbe kasul 50-szer ezt a dolgot, de soha nem fogom tudni kipróbálni. Kipróbálni akkor tudom, hogyha kiugrok. Viszont abban van azért egy kis kockázatom, hogy kiugrottam, mert utána már akkor elvesztettem azért a kontrollt, tehát van pótesztőernyő, meg mit tudom én, micsoda, de hát azért előfordulhat valami probléma. És hogy én ehhez hasonlít a gyülekezethez való tartozást, az ejtőernyőzéshez. Hogy nagyon sokan vagyunk, akik úgy akarjuk kipróbálni a gyülekezetet, hogy járunk ide, itt vagyunk, hallgatjuk a prédikációt, stb. Tehát úgy itt vagyunk, de igazából nem, hogy mondjam, nem ugrottunk ki ebbe a történetbe, ugyanis az Isten előtt azt jelenti, hogy kipróbáltad a gyülekezetet, hogy elkötelezted magad mellette. Ha nem kötelezed el magad mellette, és itt nem feltétlenül a budaörsi gyülekezetre, általában egy gyülekezetre. Tehát úgy nem lehet megtérni, hogy Uram, most kipróbálom a hívő életet, most egy évet így érdekelek hívőn, és majd meglátom, utána eldöntjük, hogy na akkor együtt vagy külön. Tehát ilyen nincsen, hanem valaki az Istenhez köti az életét, akkor az azt jelenti, hogy föladta önmagát, És azt mondta, hogy Istenem, rád bízom az életemet. És ez, ehhez nagyon hasonló a gyülekezethez való tartozás. És minél több olyan ember van a gyülekezetbe, aki kiugrott, aki azt mondta, hogy igen, én megértettem, hogy Isten szelleme ide vezetett engem, én itt vagyok, és nem azért vagyok itt, mert barátok vannak, vagy jó, vagy modern, vagy stb., hanem mert az Isten engem ide vezetett, és most kipróbálom, hogy milyen. És benne vagyok. Tehát, hogy ilyesmi a gyülekezethez való tartozás. És arra bátorítalak benneteket, akik még ezt nem tettétek meg, vagy pedig gondolkoztok, vagy ebbe egy kicsit visszaléptetek, hogy csak így értelmes egy gyülekezethez tartozni. A többi az jó, ha itt vagy, csak akkor még keresed az utadat. És hogy akkor fog megvalósulni, egy gyülekezet akkor erős, ha ott vannak benne azok, akik azt mondják, hogy fú, én nekem ez az életem. Ez ugyan, mint a családalapítás, hogy az se lehet úgy, hogy veszek egy feleséget magamnak, kipróbálom egy kicsit, aztán meglátjuk, hogy fog ez működni. Ez így nem működik a világban, semmilyen területen is, itt sem. És szeretnék egy befejezésre egy kérdést föltenni nektek. Ez a pünkösdi történet végén van, amikor Péter elmondott egy fantasztikus nagy prédikációt, és megtértek 3000-en, és ezt olvassuk az igében, hogy akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, vagy bemerítkeztek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. És a kérdésem az, hogy szerintetek, vagy gondolkoztatok ezen már, hogy ez mit jelentett? Hogy mit jelentett az, hogy csatlakoztak hozzájuk? Péter apostol állt egy notesszal, és fölírta az adószámot, meg nem tudom. Vagy mit jelentett? Vagy mit mond itt az ige? Mit jelentett azoknak az embereknek, akik csatlakoztak? Az ő lelkükbe mi zajlódott le? Meg mit jelentett a gyülekezetnek? Én nem tudom egyébként, mert erről nem ír a ige, csak gondolkozni tudok rajta. De hogy érzem azt, hogy valahol ez az a dolog, ez az a kiugrás, amikor azt mondom, hogy na én akkor csatlakoztam ide, hogy mit jelenthet ez? Én azt gondolom, hogy valahol a lelkük mélyén valami történt, de most szívesen, ha valakinek van ötlete, komolyan mondom, hogy ha van ötletetek, egy-egy dolog, hogy mit jelenthetett az, hogy mi zajlódott le ott az emberekben, hogy csatlakoztak hozzájuk. Lélekben, most kicsit kötözködök, az olyan általános, hogy lélekben csatlakoztunk, de mit jelent? Na de, hogy ez akkor mit jelent? Mit jelent? De jó egyébként, tehát nem csak, hogy lehet ezt megfogni, hogy most időt töltöttek egymással, hát időnként összejövegettek, beszélgettek, aztán hazamentek, erre gondolsz, hogy most csak kötözködök. Tehát, igen, aha. Még valami? Tehát, igen. Aha. Bocsánat. Elszántság volt bennük. Aha. Igen, az már egy... Igen. Aha. Most nem visszafele... Nem szeretném visszahallani, amiket mondtam. Nem arra. Csak értitek, hogy azért hoztam ezt ide, hogy emögött szerintem valami nagyon mély dolog van, hiszen ha megnézitek, hogy ezek, akik csatlakoztak hozzájuk utána, amit Zoli mondott, hogy milyen módon éltek, összedobták a vagyonukat, kitartottak egymás mellett, üldöztetést elszenvedtek, stb. Tehát ez valami hihetetlen erős dolog volt, ez a csatlakozás. Én úgy tudnám mondani, ahogy én gondolom, hogy a lelkük mélyén hoztak egy valamiféle végleges döntést. Hiszen ott tudták meg egyébként, hogy Krisztus, akit ugye keresztre feszítettek nem olyan régen, és ők is vagy sunyogtak, vagy éppen kiabáltak, de a lényeg az, hogy nem mentették meg, ő az Isten fia volt. És ott voltak, hogy meg is kérdezték az elején, hogy hú, akkor most mit csináljunk? És kiderült, hogy tényleg Krisztus az Isten fia volt, ezt ők elhitték, és ez egy olyan mély, erős döntést jelentett bennük, hogy akkor ebbe a csatlakozásban ez benne volt. Ez nem valamiféle ilyen időleges dolog volt. Valami nagyon erős dolognak kellett olyan. Hogy ez pontosan hogy zajlott le, nem tudjuk. De én azt mondom, hogy ha valaki így csatlakozott ehhez a gyülekezethez, hogy csak szeretném megerősíteni, hogy ez egy szuper dolog, és hogy ez ettől erős egy közösség, hogyha így benne vagy. Hogyha egy picit ez a csatlakozásod mondjuk elhalványult, vagy most máshol lettek a hangsúlyok, akkor itt a születésnap kapcsán gondolj el, hogy ez egy fontos dolog, ettől fog, mert így fog élni a gyülekezet, és ha úgy vagy itt most, hogy még ezt nem tetted meg, akkor gondolkozz ezen. És gondolkozz azon, hogy kipróbálni nem tudod, csak akkor, hogyha benne vagy, és elkötelezted magad mellette. Hát Isten áldjon meg benneteket. Nem tudom, hogy imádkozni hogyan fogunk. Lehet többféle módon is, vagy nekem kell egyedül itt imádkozni. Jó, akkor én azt mondanám, ha lehet ezt tenni, hogy hárman, négyen imádkozzunk így együtt, és imádkozzunk egymásért, és adjunk hálát a gyülekezetért. Ne beszélgessünk most, mert arra talán nem lesz idő, de ami benned van a másikért, imádkozz érte, és adjunk hálát így a gyülekezetért, és egy pici idő múlva majd én egy imádsággal le fogom zárni. Jó, úgyhogy keressünk így ilyen 3-4 fős csoportokat. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy megmentettél bennünket, hogy életet adtál nekünk. Köszönjük neked, hogy értelmes életet élhetünk, hogy olyan küldetésünk lehet ezen a világon, ami a legszebb, a legfontosabb, a legkülönlegesebb. Köszönjük, hogy a te néped lehetünk, a te egyházad lehetünk. Köszönjük, Uram, hogy te ebben a világban folyamatosan felkészítesz bennünket, és formálsz, és vezetsz. Köszönjük, hogy láthatjuk ezt, hogy te milyen csodát terveztél a gyülekezet tekintetében, és hogy mi részesei lehetünk ennek. És Uram, kérünk most téged, hogy egyenként mindannyiunkat te formálj, vezess. Szeretnénk mind jobban képviselni téged, mind jobban bemutatni a te áldozatodat, a te különleges ajándékodat a világ számára. Köszönjük, Uram, a budaörsi gyülekezetet. Köszönjük, hogy valóban ez egy olyan közösség lehet, ahol megtapasztalható a te jelenléted, ahol emberek élete megváltozhat. Kérünk téged, hogy továbbra is így történjen. Erősítsd meg ezt a gyülekezetet lelkében, szellemében. Uram, jövünk azért is, hogy amikor te jónak látod, adj ennek a közösségnek egy önálló helyet, ami szintén a te dicsőségedre lehet. Kérünk téged, hogy vezess tovább bennünket. Amen.